Kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért. Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsőségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt túlcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves testvérek, kedves Mária rádió hallgatók! Dotti Hamérral kapcsolatban kell beszélnem a spanyol polgárháborúról is. Ez 1936-1939 között volt. A köztársasági oldalt képezték a liberálisok, a baszkok és katalánok nemzetpárti tömörülése, a szocialisták, kommunisták és anarchisták. A felkelők emberei a konzervatívok, frankoisták, királypártiak, nacionalisták. A katolikus egyház is őket támogatta. Az ország 500 000 halottal zárta le a háborút, a katolikus egyház meg sok 10 000 vértanúval. A katolikus egyház frankó szövetségese lett, de a társadalom megoszlott volt a győzők és a legyőzöttek között. Az egyházüldözés sok ezer pap életébe került. A háború alatt voltak területek, ahol a katolikusok szenvedtek és adták a vértanukat, és voltak területek, ahol kezdet óta frankó felszabadító csapatainak védelme alatt álltak. Mallorca szigete is az utóbbihoz tartozott. Az üldözött területeken az egyháznak nőtt a tekintélye, Mallorcán és Galíciában az egyház nemhogy nem részesült üldözésbe, hanem együtt működtek a vörösök üldözésében. Sokan visszaértek a győzőktől kapott hatalommal. Ezeken a területeken a katolikusoknak nem volt akkora becsülete. A jobboldali diktatúra adott neki külső védelmet, de a lakosság egy része elzárkózott a vallástól. A katolikus családok is sok helyen elszigetelődtek. Mallorca sziget lakossága teljesen katolikus. A spanyol polgárháború alatt Mallorcán a republikánusok 1936 nyarán kísérletet tettek a sziget elfoglalására, mert ez végül meghűsült, a nacionalisták ellenőrzése alatt maradt. A spanyol polgárháborúban a nemzetieket Németország és Olaszország támogatta. A köztársasági oldalt Mexikó és a Szovjetunió segítette. Az ország szétesett. A régiók saját pénzeket kezdtek nyomtatni. Barcelonában még a szállodákat és borgé műhelyeket is kollektivizálták. Az anarchisták minden állami integrálás ellen voltak. Stalin szorgalmazta a spanyol baloldali pártok harcát, azokat igyekezett bolsevista befolyása alá vonni. Ugyanakkor a Szovjetuniónak nem állt érdekében elriasztani a lehetséges szövetségeseket, épp azért kevés segítséget küldött az ő barátainak. Hadtörténeti szempontból a spanyol polgárháború volt a fő próba a II. Világháborúhoz. A nagyhatalmak itt próbálták ki a harckocsikat és egyéb fegyverüket. 1937-ben a baszkföldi Vernikában még a szőnyegbombázást is kipróbálták. Franco tábornoknak sikerült egyesíteni újra Spanyolországot. Nagy bűne az volt, hogy nem engedte, hogy Spanyolországból Szovjetunió legyen. Mint az argentinai tábornokok és Pinocheknek is az volt az egyetlen bűnük, hogy nem engedték, hogy hazájukból Kubát hozzanak létre. Franco rendszere haláláig tartott 1975-ig. Minket most itt csak Majorka szigete érdekel. Mivel a polgárháborút nem pusztított, az egyház is békében folytatta munkáját. Itt nem voltak vértanúk, és a papság és a szerzetesek sem lettek megtizedelve. Külsőleg nem mutatkozott vallásellenesség. Palma a sziget püspöksége. A papság között több jelentős személyiség volt. Ezeknek egyike Sancho Nabor Antal. 1884-ben Majorkán született. A lexikon szerint kanonok, író és zenész, a filozófia és a teológia professzora a majorkai szemináriumban. A katolikus akció vezetője. Járt többször Magyarországon, és a Ringer családnál szokott megszállni Budapesten. Megtanult magyarul. 1929. augusztus 20-án a közoktatási minisztérium meghívására Budapestre érkezett. 1938-ban ő volt a spanyol nép képviselője az Eukarisztikus Világkongresszuson Budapesten. 1943-ban kiadta a könyvét Tóth Tihamér úr és műve. Ugyanebben az évben szervezték meg az első kurziót, 1943 nagyhátén az ő városában, és Palma Majorkán halt meg 1961-ben. Sancho atya fordította spanyolra Tóth Tihamér műveit. Nevéhez kötődően van egy összegyűjtött levélgyűjtemény a német és orosz megszállásról Magyarországon 35 levéllel, amely spanyolul jelent meg az ő neve alatt. Egyik leírás úgy jellemzi, hogy Sancho Antal kanonok, atya, ragyogó szónok és kétség kívül lónkapóval együtt az akkori spanyol majorkai papság két legjobb fejének az egyike. Don Capo is a kurzió létrehozásában bábáskodott. Sancho atya könyvében említi, hogy 1929. augusztus 20-án a Mátyás templom Szent István ünnepi miséjén látta és hallott először az ifjú szónokot Tóth Tihamért. Majd találkozott vele a sekrestyébe, és megkapta a beszéd kéziratát, rá volt írva, hogy a szónok dr. Tóth Tihamér. Ezt a röpke találkozást későbbi szoros kapcsolat követte. 5 évvel később, 1934. november 27-én Tóth Tihamér levélbe kérdezte, hogy Sancho kanonok úr le tudná-e fordítani spanyolra az ifjúsági könyveit, és esetleg a többit is, hisz akkor már Franciaországban is nagyon elterjedtek ezek a könyvek. Az év utolsó napján új levél jött Tóth Tihamértől, és megköszönte, hogy Sancho kanonok úr elvállalta a feladatot. Innen indult levelezésük, mely Magyarországon a Központi Papnevelő Intézet őrzött. bombatámadás következtében megsemmisült ez a levélgyűjtemény. Érdemes lenne a kutatót találni, aki majorkai püspökségi levéltárba keresné Torpi, ami Rico nem ismert leveleit. A levelezés fontos információkat tartalmazhat a két egyházi férfi kapcsolatáról. Sancho kanonok elmondja, hogy miért írta az életrajzot. Történelmet nem kell neki írni, azt már megírták Magyarországon, kezdi a bevezetőben. Aztán vette a tollat kezébe, azért vette a tollat kezébe, mert számtalan levelet kapott az idők folyamán ismeretlenektől és ismerősöktől, hogy ők nem csak Torpi Amir művei szeretnék megismerni, hanem azt az embert is, aki azokat létrehozta. Ezek a levelek kötelezik őt arra, hogy ne pár szóval válaszoljon nekik, hanem egy bővebb ismertetést is rendelkezésre bocsásson. Azért is ír, mert a hosszú, türelmes munka által fordításával behatolt a veszprémi püspök gondolatai mélyébe, hisz minden mondatot, minden kifejezést ki kellett harcolni, míg igazán át tudta adni spanyolul az eredeti elgondolást. Így éveken át állandóan eszmecserében élt a szerzővel. A könyveket sok nyelvre lefordították, és a különböző országokban sikeresek voltak. De ha kézbe veszik a más országok adatait, látják, hogy egy országban sem keletkezett oly széles és mély hatás, mint önálluk Spanyolországban. Teljes joggal beszélhetünk spanyol jelenségről Torpi Amir esetében. Ez készítette az írót az életrajz kiadására. Torpi Amir könyveinek fordítását és kiadását Majorka szigetén rendezték. A dolgok lassan haladtak. Spanyolországban zavaros idők voltak, hisz nyílt egyház üldözés előtt állott az ország. 1935. április 23-án Torpi Amir közli, hogy szeretné a spanyol fordításokat a Jellem és Ifjúval kezdeni, és a Hiszek egy Istenben könyvével folytatni. Megjelennek spanyolul a könyvek. A szerző és a fordító összekapcsolódik. Már megismerték egymást, de jönnek a nehézségek. Madrid a vörösök kezébe van, és a könyvkiadással ugyanazok a problémák ismétlődtek meg, mint 1919-ben Budapesten a köztársaság idején. Csak 1938-ban sikerült újra helyreállítani a hármas kapcsolatot, szerző, fordító, kiadó. Torpi Amir írja levelében, hogy az egész magyar papság imádkozik az üldözött spanyol egyházért. Folytatják a munkát, és az eredmény meglepő volt. A spanyol ifjúság a lövészárokban olvasta a könyveket. Öregek és fiatalok kapkodtak a könyv után, és a könyvek megfordítják spanyol Amerikát is. Megjelennek a jogtalan másolatok és sokszorosítások, meg a titkos kiadók, írja Sancho kanonok atya. Közben szünetelt be a munkában. Nem a lelkesedés hiányzott, de a fordító Budapesten van, mint Spanyolország hivatalos képviselője, az 1938-as eukarisztikus világkongresszuson. Meghallgatja Torpi Amir a kongresszuson elmondott beszédét. Az életrajz 1943-ban jelent meg, az első kurzió megtartása évében. Sancho kanonok atya akkoriban 59 éves volt. Előtte már közkézen forogtak a különböző könyvek kiadásai. Mivel tekintélye személy volt a papság között, nem esett nehezére ne könyveket ismertetni és terjeszteni. Más szóval a majorkai papság Torpi Amir könyvei nevelkedett. a kurció ezen papság körébe keletkezett. Az atyák, akik előadók vagy szervezők voltak, hozzátartoztak Sancho atya baráti köréhez. Így aztán nem lehet csodálkozni, hogy kurció előadói sokat ismertek Rópiamér gondolatköréből, hiszen könyvek voltak a majorkai papság legtöbbet olvasott irodalma. Utána folytatódik a munka. Nagy dolog volt Rópiamértől, hogy annyi könyvet írt, de még nagyobb munka ezeket más nyelvre átültetni. Minden szó, minden betű elmékedés tárgya, mielőtt leírásra kerülnek. Csak így lehetséges, hogy vannak fordítások, amelyek túltesznek az eredetin, anélkül, hogy meghamisították volna az eredeti szöveget. Ez csak azt tudja megtenni, aki maga is nagy szónok, és ért a nyelv művészetéhez, és beledolgozta magát a szerzőnek a gondolataiba. Sancho meg akart még beszélni pár részletet a szerzővel, de 1939. márciusi levelére nem kap választ, majd megérkezik a jelentés, hogy Rópiamér nem él már. Sancho kanonok kiadja 1943-ban Rópiamér életrajzát. Ebben az életrajzban csak pár dolgot említek, ami nincs benne a magyar könyvben Rópiamérről. Egy ilyen részlet Rópiamér édesanyjáról szóló emlékedés. Kétség kívül nagyon sok édesanyja létezik a világon, de nehéz találni a sok között valakit, aki a pap ideális anyja, mert nagyon különbözők az okok, hogy miért szeretné, hogy ki a pap legyen. Vannak, akik gyereküket rábeszélik, erőltetik észokokkal, hogy pap legyen. Vannak, akik azért fogadják el, mert papi pályán megtalálják az élet problémáinak megoldását. Mások ellenkeznek és hadakoznak, hogy megakadályozzák a gyerekük hivatását. Ez néha emberi okokból, néha féltékenységből. Tisztességesek elgondolásaikban, észszerűek szavaikban, de akarva akaratlanul akadályozzák a hivatást. Az igazi, ideális papanya sírva vagy örvendezve elfogadja Isten hívását és meghajol fia hivatás előtt. Figyeli fia lépéseit anélkül, hogy észrevenné. Mindig kész bátorítani és észrevétlenül azért él, hogy szolgáljon. Ilyen volt Don Boscónak az édesanyja. Ilyen volt Rópiamér anyja is. Ő is sírt, számára is nagy áldozatot volt fiát odaadni. De Rópiamér anyja sohasem bánta meg ezt az elhatározást és áldozatot. Nem bánta meg, hogy papnak nevelte fiát. És azért mindig, mikor fia hazatért a miséről, megcsókolta a kezét. Sancho 1961-ben halt meg, 18 évvel a kurzió kezdete után.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.